Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n.
Így lehet hallani?
Lehet hallani. Lehet.
Téged mindahogy lehet hallani.
Mindenhogy
biztos. Biztos, nem tudom.
Mátinak meg kéne próbálkozni az opera énekléssel.
Már csak az hiányzik.
Ha én vagyok ott, akkor ez nem szokott ilyen jól sikerülni.
Ki kéne próbálni.
Kórustag voltam, ne hülyes.
Na ugye, tessék. Na, tessék, lebuktál.
Na.
És mit énekeltetek? Most is énekelj valamit.
Hát, mit énekel? Amit a kórusok szoktak, mindenféle szart. Én basszus voltam, abból mindig hiány van.
Várj, most mondom, igen. Nem, tenorból is hiány van. De már most gondolkozom, hogy mit lehet énekelni ilyen kórusba.
Elve már ilyet.
Pedig a basszus mennyivel menőbb így kimondva, nem? Hogy így basszus énekes vagyok egy kórusban.
Hát igen, mert az a ritkább, de ez ugyanaz, hogy hangszerekben is van basszus.
De szerintem egy kosmában is jobban hangzik.
És mondjuk...
Old Man River.
Basszus furúja, az is minek van.
De basszus gitár is van.
De annak van értelme.
És az ársapkának volt értelme, mert ugye előkerültek a régi poénok, hogy ha van rajta sapka, az a baj, ha nincs, akkor meg az a baj.
Nagyon, nagyon sok a baj. Hogy volt-e értelme az ársapkának?
Volt-e értelme?
Hát milyen szempontból? Politikai értelemből nyilván volt, más gazdasági okból nem.
Na jó,
de
akkor
a kis embereknek jó volt.
Kezdjük az elejétről.
Kezdjük el, mint egy rendes műsort, hogy... Eredetileg arról volt szó, hogy külsős és gazdasági szempontból értékes kollégánk Csernáton Csabi be fog hozzánk ülni, és elmeséli ezt az egészet összefüggéseiben globálisan.
Értelmesen.
Értelmesen, igen. Ehelyett itt vagyunk mi hárman, mellettem Petrány Máté.
Sziasztok.
Másik oldalamon pedig Gajdán Miki.
Aki sziasztok.
Aki már akkor Moszkvicssal járt, amikor még a pártitkárnak se volt autója.
Pártitkárnak, várjál. Most gondolkodj.
De olyan fotója nem volt, mint neked, Miki. A pártitkárnak, abban biztos lehet.
Az lehet, hát az, pozolni azt tudtam az autóban. Ugye, akkor még.
Aki nem látta, az mindenképpen keressen rá. Total Car első autó, és Mikinek ott van 85?
85-ös a kép,
85-ben, 19 évesen állsz körülbelül, ugye? Vagy 20
nem,
évesen?
Kicsit több, mint 20, igen, de csak kicsit szerencsére.
20 évesen állsz a saját Moszkvicsod mellett.
Ugyehogy?
Amikor az egész utcában volt kettő autó.
Hát az egyik látható, azért egy Zsiguli volt, azért tegyük hozzá. És az véleményes, hogy melyik a menőbb. A Moszkvics volt ritkább, de a Zsiguli ment jobban.
Sokkal menőbb volt a Zsiguli. Az igen. Volt a menő autó hát. Akkora. Az 1500-nél menőbb autó szerintem nem volt.
Az egy
a szocialista viszonylatban szerintem.
És akkor is
legjobb az 1006-os.
Voltak már gyorsulási versenyek a Váci úton meg a Szentendrein?
Hát erre nem emlékszem, de gyorsulgatások voltunk azért. Azért mindenki próbált menni, kinek milyen volt.
És mit tudtál megverni?
A Moszkvicssal?
Igen.
Egyébként a Moszkvics nem volt olyan rossz, mert ugye 75 lóerő volt 1500 köbcentiből, tehát
hoppá.
Így az adata is timmeltek az 1005-ös ladáival. Tehát én ott bele is írtam a kis írományomba, hogy ugye az én akkori egyetemi osztálytársam is lenézték a típust meg a márkát, hogy az egy szar. Bizonyos szempontból igazuk is volt, mert a fogyasztása nem volt alacsony. Kanyarodni nem annyira tudott, mert dűlt, borult, leesett az útról minden, de egyenesben egész jól tudott menni, amiről akkor győződtettek meg, amikor egy ilyen akkor még keleti a mezőgazdasági táborokban részt venni egyetemistaként, és oda én a Moszkvicssal mentem, levittem egy pár osztálytársamat, tehát így összeálltunk mindenki a saját autójával, kinek milyen volt, vittük le, és megengedtem, hogy a srácok vezessék az autót, és nagy elképedéssel konstatálták, hogy egyenesben legalábbis a Moszkvics hogy meg képes megindulni.
Vissza kéne térnünk ebbe a rendszerbe, hogy autótesztelés során egyenesen jól megy? Igen, pipa. Kanyarodni tud? Igen. Megáll? Igen. Fogyaszt?
Mondjuk már az első háromnál is könnyű megdőlni.
Ja.
Igen, de azért az egyenes futás az manapság olyan alapfunkciónak számít.
És igen. A 80-as években volt benzinhiány?
Ez a vicc, hogy most, hogy volt ez a helyzet, amit kialakult, én azon kezdtem el kutakodni, hogy én tapasztaltam-e hasonlót. Mondjuk nekünk nem volt saját autónk, tehát a család első autóját azt nekem sikerült beszerezni ennek a Moszkvicsnak a képében. Akkor úgyhogy talán úgy is tudtam megvenni, már nem emlékszem rá egészen, hogy a család összeadta a pénzt, vagy hogy azt a komoly 20 000 forintot, amiben akkor egy ilyen 13 éves, 4-12-es Moszkvics került, legalábbis a keresztapám ezt ennyiért adta át nekem, mert ő átült egy 21-40-esbe, amit egész haláláig használt, amelyik nem is volt olyan régen, tehát majdnem 40 éven keresztül használta a 21-40-esét. mit is akartam mondani? Ja igen, hogy ezzel együtt azért próbáltunk odafigyelni a világ történéseire, és én nem emlékszem ilyenre. Tehát ami eszembe jutott, ugye nagy mizéria volt, meg probléma az az, hogy akkori pártunknak és kormányunknak az volt a mániája, legalábbis bennem így maradt meg, javítson ki, aki esetleg máshogy emlékszik, hogy ha pénzre volt szüksége, akkor megemelte a benzinárát. És ebből tetszert plusz bevételekre. Na most a probléma az akkor volt, amikor bekövetkezett a rendszerváltás, és mindenki azt várta, legalábbis ilyen autós viszonyul, hogy na, hogy ennek vége lesz, és nem az autósokon verik el a port. Majd ugye megjött az új kormány, fölállt az akkori új kormány, megint csak emlékek, tehát lehet, hogy tévedek, bárki tegyen helyre, vagy mondja el, hogy nem egészen így volt. Jól megemelte a benzinárát, az volt az egyik legelső ténykedése, mert azért tudni kell, hogy közgazdasági szempontból a rendszerváltás kicsit meggyötörte Magyarországot. Ennek volt a következménye, amire viszont szerintem mindenki emlékszik, a taxis blokád. De benzin akkor is volt, csak ugye az árát emelték meg. Viszont ez azért érdekes, legalábbis az én szempontomból, mert ugye a 70-es években is, és a 80-as években is volt egy nagy olaj, jaj, minek hívják ezt, ilyen olajválság volt, igen. Amikor nagyon sok-sok változás volt a világban, még Amerikában is sorban álltak a benzinért, sőt, én úgy emlékszem, de Máté majd kiavít, ha nem, hogy az amerikaiak akkor szoktak rá a japán autókra, mert hogy azok sokkal kevesebbet fogyasztottak.
Amerikában ugye három volt.
Pláne.
Három volt egymás után. És ott több dolog történt egyszerre. Egyrészt bejöttek a japán autók, a Civic, meg előtte még az N600-as is, és hirtelen ezek érdekesek lettek, meg a Volkswagen Bogár. Mondjuk az már előtte is ment, csak ugye lenézték, meg nem volt.
De a japán autókat is lenézték, szerintem.
Most máshol járunk időben, nem? Tehát amiről mi kibeszél, az 90.
Nem, én már visszakarnak. Mert a taxis blokádnál is volt benzin, csak drága volt.
Igen.
Amikor nem lehetett volna benzin, az az olajválságok időszaka, de én akkor sem emlékszem, hogy itt Magyarországon bármiféle ilyen benzin probléma lépett volna föl. A benzinnek mindig az árával volt baj, nem azzal, hogy nincs.
Hát teljesen máshonnan jön az a benzinünk, tehát hogy nyilván ami Amerikát megtekerte ilyen szempontból, az Magyarországot nem feltétlenül érintette.
Hát igen, mert mi az orosz olajra voltunk akkor is ráállva, úgyhogy ez köztudott, hogy például abban az időben abból csinált az ország bevételt, hogy az orosz olajat mi megvettük akkor ilyen, nem varsói szerződés, mert ez a katonai volt, hogy hittem KGST áron, majd földolgoztuk, ha földolgoztuk, és nyugati áron adtuk tovább a nyugatiaknak, tehát mi például valutáért. Ma kerestünk, igen, nyugati valutáért, de nagyon jókat kerestünk az olajválságokon, amikor például ugye az amerikaiak elkezdtek autót váltani kínjukban, és kiszállni a V8-as hát, szörnyűségeikből.
A MOL számait elnézve, ők most is jól keresnek ezen is, tehát ilyen szempontból ez a folytonosság, ez megvan.
Én ezt az egész problémát csak ilyen blokkjaiban látom, de hogy az igazán nagy probléma, az talán az volt a 480-as benzinnel, hogy Magyarországon ilyen dolgok egyszerűen nem működnek, mert mindenre úgy megvannak ezek a kis trükkök. Emlékezz, Máté, amikor pont arról beszéltünk, hogy majd elmegyünk oknyomozni.
Igen, mert hogy most melyik faluba.
Volt, hát gondolom, hogy ezt nem egy helyen csinálták, hogy hát elküldték a vidéki embereket tankolni, forgalmira napi 50 litert, visszajött az autó, szépen lecsapolták, másnap az egész kezdődik előről, és nyilván ők megaladták céges, meg ilyen-olyan helyekre, fuvarozóknak.
Akik, némi felárért.
Némi felárért, akik amúgy előtte is, tehát hogy gyakorlatilag a fuvarozók azok most már régóta 700-800 forintos gázolajjal mennek. Tehát, hogy ezek a trükkök, ezek egyszerűen annyira be vannak épülve ebbe a magyar rendszerbe, hogyha valahol valamilyen rendszer van, arra abban a pillanatban megvan a kiskapu. Ugye Máté, te éltél Angliában elég sokat, megalkottál. Szerinted ott is így működött volna ez? Vagy ez ilyen magyar sajátosság?
Hát ott azért kivetik a testükből a szocialista intézkedéseket ennél gyorsabban. Tehát ott nem merül fel ez.
Igen, előse fordulhatott volna.
Illetve nincs olyan szituáció. Tehát a britek nem tudnak olyan kormányt kitermelni magukból, amik ilyen döntéseket hosszú távon át tudnának vinni. Tehát előbb-utóbb mindenki belebukik az ilyen elképesztő piacmanipulációkba. Ugye a legutóbbi miniszterelnökük egy salátát sem tudott túlélni, annyira jól értett a gazdasághoz, és ők ezt az okon veszik és leváltják az ilyen embereket. De hol kezdjük ezt az ársapka kérdést, meg a megszűnését? Vagy azt, hogy tegnap forgattunk, és az emberek elmondták a véleményüket?
Kezdjük onnan?
Kezdjük onnan. Ugye nagyon vicces, hogy tegnap a 4.11-es ársapka megszüntetés előtt gyakorlatilag pár órával, hát délután valamivel délután mentünk ki forgatni gyorsan a Váci utcára a MOL-hoz, hogy a sorban álló...
Váci útra.
Váci útra, bocs, igen. Hogy a sorban álló embereket megkérdezzük, hogy egyrészt, hogy mióta keresnek, hány kútnál jártak, mennyire égető nekik tankolni, és hogy általában mi a tapasztalatuk az elmúlt napokban. És a legtöbben nagyon kedvesen és lelkesen válaszoltak, ebből is született a videó. Szerencsére lett annyi anyag gyakorlatilag egy óra alatt. És ami egyértelmű, hogy bár változó prioritás volt a tankolásnak egyénenként, de az emberek nem, legalábbis itt Budapesten úgy tűnik, hogy nem nagyon nyalták be ezeket a meséket, hogy miért nincs benzin. Illetve két tábor van, ugye az egyik a kormány intézkedéseit kritizálja, a másik pedig a MOL-t látja a főbűnösnek, mert azt gondolja, hogy mivel nincs rajta nyereség, ezért egyszerűen nem adnak benzint, amíg az ársapkát el nem törlik. Tehát azt a logikát követik sokan, hogy majd most hirtelen lesz benzin a kutakon, anélkül, hogy feltöltenék őket, mert egyszerűen megnyitják az olyan kutakat, amiket eddig direkt lezártak.
Igen, ezek a kedvenc konteóink. A igen. Másik kedvenc konteóm az az volt, valahol olvastam vagy láttam, hogy Százhalombattán este 10:30-kor sorban álltak a kapunál a tankerek, amik azért nem indultak el, mert azt várták, hogy bejelentsék az ársapka kivonását, és akkor lehet menni. A másik meg ez, hogy igen, igazából volt abban a kútban benzin, csak hát le volt bombálva.
Ez olyan szinten jó konteó, hogy ugye nem tudod megcáfolni, se megerősíteni, és ha belegondolsz, nem is kell különösebben őrültnek lenni hozzá, hogy ez így életszerű legyen, hiszen hogyha...
Hát ez a konteók lényege.
Igen, de hogy ez egy jó, ez egy alapvetően hihető konteó.
Igen, nekem az az egészen a bajom, hogy valóban nem lehet belelátni. Tehát ugye az előbb szóba került Anglia, most nem biztos, hogy jó példának hozom föl, de egy csomó országban bele lehet látni azokba, hogy hogyan működnek, tehát legalábbis ilyen szinten cégek, mik a valódi okok, hogyan zajlanak. Tehát például olyanok jutnak eszembe, hogy ezen gondolkoztam egy darabig, hogy lehet, vagy hogy nem lehet, hogy más országok is próbáltak ilyen benzin ársapkát, illetve üzemanyag ársapkát bevezetni. A szomszédban is, tehát egyet tudok, Szlovénia, meg talán Horvátország is kísérletet tett erre, tehát két déli szomszédunk. Abba buktak bele, hogy a benzinkutasok azok beperelték, ahogy én tudom, de lehet, hogy megír rosszul, de én úgy tudom, hogy beperelték az államot az elmaradó haszon miatt. Tehát azt mondták, hogy bocsánat, azt nem lehet, hogy velem drágábban vetetnek meg valamit, és azt olcsóbban kell eladnom. Ezt nekem valaki ezt a kárt térítse meg. És én ezt valamilyen szinten jogosnak érzem, na most az állam ezt nem vállalta be a pert és a belejáró mindenféle ügyet, mert elvesztették volna nagy valószínűséggel az ottani bíróságokon, hiszen én valahogy megint itt jön elő az, hogy mit gondol az ember a maga paraszti eszével, meg hogyan gondolkozik egy jogász, én sajnos csak paraszti észre tudok gondolkozni. Nekem az jön ki, hogy ilyet nem követelhetek meg senkitől.
Gondolnád?
Hát ezért mondom, hogy és ezért a bíróság neki ott kint, Szlovéniában, Horvátországban annyira igazat adott volna ezeknek az érveknek, hogy szóltak, már el se jutott ebbe a stádiumba, persze. Igen, napokon belül
viszont visszavontáltak. Viszont ez a parasztész, ez jó, hogy felhozod, mert ugye mi a legfrissebb hír, gyakorlatilag a mai hír, hogy az ársapkának ugyan vége, de az extra profitot majd visszaveszi a benzinkutasoktól az állam, és a rezsi alapba, vagy mibe fekteti, persze. Nem is ez a lényeg, hanem, hogyha jól értem, akkor itt az van, hogy megint meghatároznak egy árat, csak azt már nem te, mint felhasználó élvezed, hanem gyakorlatilag a különbözetet elrakja az állam.
Ezen én is gondolkoztam, de ez azért érdekes, mert mi az extra profit.
Hát ez az.
Tehát jelen esetben...
Húzol egy vonalat.
Igen, de ez nem biztos, hogy az áron van, mert például mondok egy példát, ugyanazon az áron is tudok kínálni terméket, úgyhogy az egyik ugyanazt a terméket, úgyhogy az egyiken van extra profit, ha úgy tetszik, bár szerintem ez megfontolandó, hogy így emlegetem, a másikon meg nincs. Attól függően, hogy például milyen áron szerzem be.
Igen, ugye nincs
extra profit. Mert ha az egyik fél áron szerzi be a...
Kezdjük ott, hogy ugye nincs olyan, hogy extra profit, mert profit van, meg veszteség van, meg nullszaldó van, de extra profit az nincs. Ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy tényleg ezt a vonalat hol húzzák meg, és hogy mit szólnak ez a benzinkutasok. Tehát a benzinkutasok eddig ugye nem tudtak profitot termelni gyakorlatilag az ársapka miatt, legalábbis a MOL-on kívüli játékosok. Most pedig azt mondják nekik, hogy nyugalom, most annyira adod a benzint, amennyire akarod, csak éppen, hogyha az általunk húzott vonal fölötti áron adod, akkor azt a különbözetet mégiscsak be kell fizetni. Úgyhogy ez egy érdekes...
Hát főként, mert valószínűleg várhatóan a MOL lesz majd az irányadó árszínvonal, legalábbis én azt gondolnám, hogy az lesz. Úgyhogy ez tényleg érdekes kérdéskör, hogy ezt hogyan gondolják, mert ugye az ember azt gondol, hogy azon van extra profit, amit drágábban adnak, de szerintem nem feltétlenül, mert ugye ott van a másik oldalon a beszerzés. Tehát régi törvény a kereskedőknél, bár én borzasztó rossz kereskedő vagyok, de a törvényt tudom, a szabályt tudom, hogy nem az eladásnál kell sokat keresni, hanem azzal, hogy olcsón veszel. Tehát akkor tud, hiszen akkor még olcsóban is tudod adni, mint más, és mégis csinálsz belőle hasznot. Úgyhogy ez egy érdekes kérdéskör lesz, és én megint azt látom problémának, hogy az egész rendszer nem átlátható. Hát ugye az egész benzin mizériával kapcsolatban ugye rengeteg ilyen konteó volt, vagy ilyen összeesküvés elmélet. Illetve nem tudni, hogy az volt, mert ugye szó volt az, hogy elromlott a kénytelenítő üzemről volt szó, meg valami csövekről volt szó, meg csövek beszerezhetőségéről volt szó, meg hogy nem szállították, nem tudják megcsinálni.
Az egyik réteg, amit tudunk, hogy Szászolombattán a karbantartás nem úgy ment, ahogy tervezték.
Na, de ez biztos, hogy igaz?
Igen, az biztos, mert ugye nincsenek kész.
De honnan tudod?
De nem az a lényeg.
Honnan vagy megbizonyosodva róla? Érted? Tehát az a bajom, pontosan az a bajom, hogy nagyon...
De nem hagytad, hogy végigmondjam. Ha elfogadod azt, hogy 50-55%-on üzemel a Dunai finomító, és azt mondod, hogy ezt elfogadott tényként, erre jön rá az a réteg, hogy vajon ez azért van, mert így kell, hogy legyen, mert nem érkezett meg az alkatrész, vagy nem halad úgy a munka, vagy azért van, mert a MOL-nak esze ágába sincs felgyorsítani ezt a folyamatot. Ez a következő réteg ennek a gondolatnak, és ez megint olyan, amit ugye soha nem fogsz tudni megcáfolni.
És azért, mondhatom? Vagy
persze,
mert az jutott eszembe erről, hogy például az autógyáraknál mennyire, ott például átlátható a történet, és most tudjuk, hogy az autógyárak, nagyon sok autógyár tavaly nagyon komoly profitot tett pont azért zsebre, de ugye tudjuk, hogy az olaj exportáló országok is hajlamosak erre, például, hogy visszafogják a termelésüket. Mert ugye két módon lehet sok pénzt csinálni, vagy eladok sok autót, és azon mondjuk kicsi a haszon, vagy úgy, hogy eladok kevés autót, de azt ugye nagyon drágán. És pont ez indult be, hogy nem adtak el túl sok autót, mert ugye chip hiány volt, stb. De ugye átcsoportosítottak úgy a chippeket is, hogy a drágább autókba.
Persze.
Tehát ott eleve is, tehát már hát ezen többet
kerestek. Mit mondott
kerestek.
A Stellantis? Azt mondta, hogy ne izguljunk, a Maseratit nem fogja érinteni a chip hiány.
Hát például.
Bezeg a szegény Fiat, vagy nem tudom.
És ebből kifolyólag, hogy egy autón sokkal nagyobb volt az árrés, hiába termeltek kevesebb autót, sokkal többet kerestek a gyárak, arról nem beszélve, hogy például a nyersanyag kiadásaik stb. Is alacsonyabbak voltak, hiszen a kevesebb gyártás, az alacsonyabb gyártási színvonal kevesebb alapanyag felhasználással járt együtt. De a lényeg az, hogy ezt tudjuk, láttuk, ez van, senki nem avatkozott közbe. Hát reméljük, hogy majd fölpörög, mert például itt az a probléma, hogyha valamiből hiány van, az ugye árfelhajtó tényező. Tehát például ugye már csak azért is lehet mondjuk autó drágán adni, mert nincs, és akkor ugye a vevő lecsap arra, ami van mondjuk, és kifizetért, nem áll neki alkudozni, mert nem is tudom, hallottam is, hogy lehet alkudozni, csak akkor nem lesz autód, nincs értelme. Odaadják annak, aki egyből úgy is leteszi érte az árat. Bocsi.
Picit visszatérve erre a benzinárra, szerintetek, meg Miki, neked gyakorlati sok éves tapasztalatod alapján a 700 forintos benzin az drága, vagy nem drága mai viszonylatban, ha azt nézzük, hogy mennyibe kerül egy kiló kenyér, vagy mennyibe lehet elmenni busszal Szegedre?
Hát ez egy jó kérdés, de nekem az a bajom, hogy minden drága. Tehát én mindent drágálok úgy összességében, mivel hogy ugye nem mennek. Tehát ez, én úgy tartom drágának, hogy ugye nagyon sokaknak nem emelkedett a fizetése, én úgy tudom, a jövedelme. Magyarul ugye a ugyanazért a pénzért, ha nem emelkedett, akkor mondjuk úgy, hogy ugyanannyi a pénze, kevesebb dolgot tud venni bármiből. És ez ugye azt jelenti, hogy nem tud annyit autózni, nem tud annyi kenyeret venni. Ugye valamikor ezt mérték is, így az volt a mérce, hogy a fizetéseket nem ahhoz viszonyították, hogy ennyi ezer pengő, meg annyi százezer forint.
Így van.
Így van, hanem hány Big Mac, vagy hány kiló kenyeret.
Ez egyébként mai napig
venni,
működik,
hány,
ezek az aránypárok.
Ez, igen, mert ugye...
Hány átlagbevásárlás.
Mert hiába mondjuk azt, hogy mondjuk Németországban 2 euró a benzin, amit ugye láttam, 1,99. Igen, ha 4-szer annyit keresnek. Tehát ugye ezért... Az arányok az érdekesek, és szerintem azoknak mindenképpen problémás a benzinek az ilyen áremelkedése is, akiknek nem tudott emelkedni a jövedelme.
De hogy én is beszálljak a kérdésbe, szerintem a benzinár, hogy a 700 az drága vagy nem, az relatív. Nyilván európai szinten az nem egy drága benzinár. Viszont az, hogy ez mind múlik, az megint egy nagyrészt állami kérdés, mert független attól, hogy mennyi mondjuk a hordóár, az olaj hordóára, vagy hogy mennyire tud termelni a finomító, vagy hogy hogy megy az import, stb. Erre jön rá ugye a jövedéki adó. Tehát a nagy kérdés mindig az, hogyha például túl magas lesz a világpiaci árak, vagy akármi miatt a manipuláció, piaci manipulációk miatt a benzinár, akkor még mindig ott van az az eszköz, hogy az állam csökkenti az adó mértékét, és így tartja szinten. Tehát csak annyit akarok ezzel mondani, hogy a végén úgyis az állam dönti el, hogy hova árazza be a benzint, mert hogyha olcsónak tűnik forrásból, akkor megemeli rajta az adót, ha meg nem. Ugye emlékeztek, pár éve volt ez, hogy hetente 3 forinttal drágább, de és az mind ilyen adóemelés volt, ilyen adhok pillanatnyi adókorrekció. Ezzel tartják az üzemanyagok szint, árának a szintjét gyakorlatilag.
Én most csak arra gondoltam, pont a Csikós könyvében olvastam ezt, hogy így, hát, hogy a hőskorban, a 80-as években tényleg gyakorlatilag benzinben fürödtünk, és össze-vissza locsolgattuk, és
volt a
nagy fogyasztású autókban is, és most...
már aki, igen.
Igen, jó, nyilván már aki, és hogy ehhez képest ma mennyire drága a benzin. Persze utána 3 oldallal később leírja, hogy persze azért annyira nem volt olcsó, és vitték a HTO-t az aróba, mindegy. Nem akarok itt előre
nem csak abban
spoilerezni a könyvből, de hogy én utána kerestem, nem találtam annyira nagyon régi információkat, de 1993-ast sikerült találjak, amikor, ha minden igaz, akkor 50 forint volt 1 liter normál 92-es benzin, és ehhez képest olyan 20 forint körül volt a kenyér kilója, és 8 forint volt egy budapesti vonaljegy, BKV jegy. Ugye ehhez képest most a 700 forintos benzin kapcsán ugye azt mondhatjuk, hogy 1 kiló kenyér, hát már nagyjából ennyibe kerül.
Durván.
Igen.
Legalább is a normális.
Igen. Egy vonaljegy 3,50, ami kb. A fele egy liter benzinnek.
De azt befagyasztottál már megint.
Igen, az nagyon régóta.
Ez egy nagyon rafinált ár, szerintem a BKV jeggyel momentán vigyázni kell, meg a bérlettel is.
De egyébként régen is be volt, tehát az régen se a piaci ár volt, hanem...
Hát igen, csak itt igen. Kérdés, hogy közé teszi az állam, vagy nem teszi-e közé. Ez meg ugye viszonylatoktól függ. Akkor közé tette.
Figyelj, hát a BKV buszokon lehet olvasni, hogy ez ennyi és ennyi és marad, ami hát nyilvánvalóan a bérlet kapcsán azért jól hangzik, hogy mondjuk 12 liter benzinből egész hónapban BKV-zhatsz,
ja.
Ami nem tudom, hogy régen hogy volt, de
végtelen mennyiségű tagút azhatsz.
Nekem ebből a számokból az jön ki, hogy arányosítva régen drágább volt a benzin, mint most 700-ért.
Hát ez jó kérdés, mert ezeknek utána kéne nézni, mert például most azon gondolkoztam, hogy például a 70-es években mennyi volt a benzin, akkor ilyen 2 forint körül ment, 2-3 forint volt a benzin liter. Más kérdés, hogy akkor a fizetések ilyen 1800-2000 forintok környékén most mozogtak. Ez a 70-es évek elején, mert utána aztán egy elég vad emelkedés indult el mindenféle szinten, ebből különböző zavarok is támadtak nemzetgazdaságilag is. Például, hogy az IMF-hez kellett fordulnunk már a 70-es évek végén. De amit mondtál, árat, mit is mondtál, hogy 50 forint volt egy liter benzin?
Egy 92-es liter, igen.
Aha, ez azért érdekes, mert én emlékszem, hogy én mondjuk 92.
93.
93, bár csak 89-ben kezdtem el dolgozni, ez azért érdekes, mert az 7000 forintért mentem el akkor dolgozni, 89-ben. De mondjuk ott megint volt a rendszerváltás után egy elég vad emelkedés. Én azt tudom, hogy amikor 91-ben beléptem az automotorhoz, 91 májusában kezdtem el ott dolgozni, ott már 23 ezer forint volt a fizetésem. Úgyhogy hát nem tudom, ez az 50 forintos benzinár estimmel-e. Egy biztos, hogy amikor még a egyetemre jártunk, tehát még a 80-as években azért rengeteget, meg kismotoroztunk, meg minden rengeteget szélhámoskodtunk, ugye akkor volt a mosóbenzines korszak, aki emlékszik rá, a Kucsma utcába lehetett sorba állni a sokkal olcsóbb mosóbenzinér, és a Trabant az elment vele, akkor ment, hogy dupla hengerfejtömítéseket tettek, főleg a kétütemű autóban, meg triplát, meg nem tudom mit, hogy a 70-es, körülbelül 70-es oktánszámú mosóbenzinnel elvisz.
Vissza kellett venni a gyújtásból bőven.
De nem tudom, talán megpróbálok, hát igen, azon is lehetett állítani, tehát azt is próbáltuk, meg hát mentünk mindennel, tehát akkor jöttek be a fénymásoló gépek, tehát amikor az egyik cimbora hozzájutott egy fénymásoló tisztító folyadékhoz, nyilván az is ment be a Verhofinának, meg a Jaguar Mustangnak a tankjába, mert egész egyszerűen akkor is drágálottuk a benzint, tehát ahhoz képest, amennyi pénzünk volt, persze lehet, hogy mi rosszul kerestünk, mert később tudtam meg, hogy azért voltak ugye annak a rendszernek is voltak kegyeltjei, akik azért elég szépen jutottak ki a modellemhez.
Nagyon távolít mondok erre, de mondjuk a 90-es évek elejére ködösen emlékszem, de nekem gyerekkoromból az rémlik, hogy később voltak olyan hullámok, amikor hirtelen drága lett a benzin. Tehát szerintem a 90-es évek elején az egy elfogadható szinten.
Hát kivéve ezt a taxis sztrájkos történetet, mert lehet, hogy éppen azért, mert ugye a taxis sztrájk az egy akkora sok volt.
Hát ott ugrott egy nagyot.
Meg az egy akkora sok volt, hogy utána lehet, hogy nem merték annyira. Erre érdekes, hogy én nem.
Onnan kicsit szinten tartották. Később voltak ilyen ugrások, amik megterheltek bizonyos kasszákat, az biztos, például miénket, de igen. De aztán emlékszem, pár éve meg az volt, hogy 400-as tankoltam az Autobianchiba, és vagy 100-as tankoltam, és valami 400 forint volt, vagy 410, és akkor így nem bírtam eleget tankolni bele, mert ugye kb. 6 litert fogyaszt, úgyhogy nem sikerült elégetni elég gyorsan.
Hát igen, volt olyan, amikor az LPG lement ilyen 200 alá. Igen, 198, igen. Meg ilyenek voltak. És azért az...
Bekacsintott oda, hogy...
Nagy császárság volt, azért azt hozzá kell tenni. Nektek ez meg fogja változtatni az autóhasználati szokásaitokat? Ez a magasabb benzinár?
Nekem nem, azt hiszem. Tehát mondjuk nekem könnyű, mert én mondjuk a saját autóval viszonylag keveset közlekedem. Közel lakom itt a munkahelyhez is, tehát nem kell kimennem a világtörténelemből. Szerintem azok vannak meglőve, akik mondjuk havi 1000 kilométer fölött mennek mondjuk kettőt, mert ott már azért érezhető lesz.
Oka van, hogy most nálad van az M8-as BMW, és nem nálam.
Igen, ne is mondd, már bár ugye abban az autóban eleve nem lehetett volna 480-as benzint tankolni, inkább azzal volt a gond tegnap este, hogy nem tudtam sehol sem félreállni és tankolni. Mennyire voltak egyébként szavakészek, akiket megkérdezted, hogy mennyire voltak, mennyire akartak nyilatkozni?
Hát volt egy pár, aki nyilván megkért, hogy inkább ne, de a legtöbben nyitottak voltak, meg miután elmagyaráztuk, hogy csak pár egyszerű kérdést teszünk fel, és nincs semmi különösebb szögel történetnek, csak be szeretnénk mutatni, hogy ki miért áll a Váci út szélén, ott a buszok mellett, vagy nem tudom, a nagy forgalomban. Nem egy kellemes várakozó pont.
Ja.
És hát tényleg futárok, ugye robogókkal, meg szóval nem egy baráti az esős időben. És nagyon nyitottak voltak, és szívesen elmondták, hogy mit tapasztaltak az utóbbi napokban. Volt, aki nagyon mérges volt, volt, aki részletezte, hogy miért az a benzinhiánynál is jobban miért zavarja azt, hogyha teljesen hülyének nézik. És volt olyan is, aki az 5. útnál járt már aznap, mert az előző 4-nél nem kapott semmit. Úgyhogy voltak körök, és ha belegondolsz, hogy azért munkaidő közepén emberek azzal töltenek órákat, hogy kóvályognak és próbálnak üzemanyagot találni, az annyira nem produktív.
És hogy pont a Váci út? Tehát, hogy így megkerestétek a legnagyobb sort?
Nem, azt mondom, hogy valaki írta, hogy ott még van benzin, és...
Hát igen, olyanhoz nem lehet, hogy érdemes menni, ahol nincs.
Igen. Az egy olvasó küldte be, hogy ott van, és ugye viszonylag közel van, meg ugye MOL-t akartunk mindenképp. Mert mégiscsak a MOL-on keresztül megy az egész játék.
Igen, úgy nézek, hogy neki, ha valakinek, akkor nekik van benzinjük.
Igen.
Mert ugye ez az ársapka ugye azt a problémát is jelentette, hogy importálni, tehát behozni nem volt nagyon érdemes benzin. Tehát például ott van a példaként ugye az osztrák benzinvállalat, ugye a kis Vehátban finomít, ők ugye Nyugat-Magyarországot el tudták volna látni a saját kútjaikat benzinnel.
Ha megéri.
Igen, de nem biztos, hogy akarták úgy, hogy olcsóbban kell adniuk a benzint, mint ahogy...
Hát igen, és ezért érdekes
amennyiben nekik van.
Ezért érdekes bármilyen szankcióra fogni ezt a történetet, hiszen az ársapka az ugye már tavaly is megvolt, és azért nem éri meg benzint hozni, illetve semmit behozni Magyarországra, se dízelt, se benzint, mert nem tudod árán eladni az ársapka miatt. És ez egy állami döntés, és a tegnap 3/4-11-es eltörlése is egy állami döntés volt, tehát semmi köze bármilyen szankcióhoz. Pláne azért nem, mert ugye a szankciók alól mi felmentést kaptunk, tehát mi továbbra is kapjuk az olajat Oroszországból, és továbbra is finomítjuk 160 wattán, már milyen tempóval sikerül.
És egyébként így praktikusan, aki ott állt a sorban, mondjuk egy 100 méteres sorban, az honnan tudta, hogy azon a kúton van-e egyáltalán valami?
A legtöbben nem tudták. Tehát volt, aki ott lakott.
Ja, mert ott álltak a sor. Szerintem a sor. Tehát ahol sor volt, oda állt. Hát, figyelj. Ha van sor, akkor biztos van benzin.
Ahol van sor, ott biztos van benzin. Egy csomóan ki is szálltak, és előre sétáltak megkérdezni, hogy akkor mi van. Illetve volt egy idősebb úr, aki mondta, hogy ott lakik, és ő mindig erre jár, és akkor, hogyha látja, hogy valami van, akkor így beáll.
Ha látja, hogy beáll a tankautó, akkor a záros határidőn belül meg.
Igen, de volt taxis, volt Dodge pick-up-os, aminek a fogyasztását megtippelni sem szeretném. Úgyhogy nagyon változatos felhozatal volt. És az volt a pletyka akkor, amikor ott jártunk, hogy épp 4000 liter üzemanyag van még, bár az nem derült ki, hogy milyen arányban.
Azon a kúton.
Mert valaki megkérdezte a pénztárost, és akkor megnézte, hogy hol állnak, és azt mondta, hogy 4000 liter. Úgyhogy itt tartunk.
Hát egyébként már pénteken volt olyan, nekem az egyik haverom fölhívott, hogy ő is volt kútnál, ő vett még kannába is 100-as benzint, fix a miziher.
Persze.
És ő mondta, hogy ő is beszélt a kutassal, és az is azt mondta már pénteken, hogy ha így haladnak, és nem kapnak utánpótlást, akkor másfél napig van benzinjük.
De egyébként, hogy visszakanyarodjak az elejére, ugye ez a mennyire életszerű ez a mesterséges beavatkozás a benzinárba, és van-e értelme az ársapkáknak. Kicsit az jutott eszembe, amikor a trapista saj drága lett, és elmagyarázták a tejszövetségtől, vagy honnan, hogy hát ugye nem éri meg a tejzsírból sajtot csinálni Magyarországon, mert a hatósági áros tej miatt ez így már nem biznisz, és hogy ettől inflálódott a sajt olyan mértékben, de hogy persze csak a magyar gyártású sajt, tehát a német meg az osztrák az maradt szinten. De hogy ki gondolná, ugye, hogy azt mondod, hogy legyen az XY tej ennyi és ennyi, és pár héttel később emiatt nem tudsz sajtot venni, mert már leállt az az iparág.
Én egyébként arra leszek kíváncsi, hogy most ezek után milyen gyorsan fog helyreállni a benzinellátmány, most, hogy így, hogy ilyen drága. Meg még egy gonosz gondolat jutott eszembe, hogy azzal, hogy így helyreállították a benzinárát, így az állambevétele is nőnek, hiszen Ami egyről lemondott maga az állam is, hogy kicsit az áfa ugye az alacsonyabb ár miatt az alacsonyabb volt, de most, hogy helyére került az ár, ennek az áfa tartalma is a helyére került.
Tehát és meg erre jön az extra profit lefelezése. Tehát igazából itt most pénzt nyomtatnak, amol meg örül, gondolom. Bár nekik eddig se volt különösebben rossz, csak szerintem unták már.
Az biztos, hogy nincs még mindenhol benzin. Ugye ez volt az, hogy na majd most akkor varázsütésre a télapó az éjszaka.
Mondjuk erre is lehet vigyázni, ha akarok. Tehát ebbe ez a vicc, hogy
igen, és ez azért az, semmi. És sok helyen nem hirtelen lett, az biztos. Tehát meglátjuk.
Hát akkor kiásapkáztunk magunkat?
Szerintem igen.
Hát nem tudom, egy aspektus van, amiről nem beszéltünk. Tehát én azért, amiben egy kicsit szóba került ez az arányok kérdésével, hogy ja igen, mert erről két dolog jutott eszembe egyébként. Az egyik az, hogy ugye a szemem előtt van az a valaki, vidéken főleg, akinek ugye kell az autó, mert tudjuk, hogy vidéken a tömegközlekedés azért nem az erőssége, főleg a falvak közötti, vagy a falvakból a kisvárosok irányába, vagy vissza.
Napi
ez
egy busz.
Szörnyű. Igen,
igen,
például. Tehát ott például az, hogy valaki olcsóbban jutott benzin, ez az egész egyszerűen a mozgását jelentett, és ők nyilván ezek után kénytelen lesz meggondolni, ha csak a jövedelme nem emelkedik meg. hogy megveszi ugyanazt a benzint, amelyik 4,80 volt, most 6,50 ér, vagy 6,43, vagy nem tudom hány forint, én láttam én legutóbb. Tehát ez mindenképpen, ja, és még egy valamit akartam mondani, ez most hirtelen elfelejtettem, pedig ezzel kapcsolatos lett volna.
Az infláció lesz érdekes, hogy arra vajon milyen hatással van.
Hát például az is, elvileg... mert ugye a szállítások meg drágulhatnak.
Igen.
Bár a szállítók elvileg ugye számlára kapták eddig is a benzint, tehát azt nem befolyásolja.
Igen, mert ugye az a logika, hogy ez inflációt csökkentő, csak közben meg az inflációt növeli, hogyha a többi fixáras termék az marad. Úgyhogy...
De várjál, mert most eszembe jutott, mit akartam mondani, mert eszembe jutott kivételesen. Hogy ami érdekes adat megint csak ezekkel, csak így arányaiban, hogy például októberben is ugye azt mutatták ki, hogy 20%-kal több benzin fogyott, mint egy évvel korábban. Tehát ugyanakkor ennek a mondjuk így kedvezményes áru benzinek a másik hatása az volt, hogy eléggé fölpörgött az autóközlekedés önmagához képest.
De tavaly ilyenkor mennyire voltunk lezárva? Én nem
semennyire. Emlékszem.
Már semennyire?
Hát ez az, hogy semennyire szerintem. Tavaly októberben, várj csak, mennyire volt járvány? Azt nem tudom, azt tudom, hogy már bizonyos ársapkák voltak, mert azt ugye tavaly szeptemberben vezették be őket, mert tavaly még volt egy hullám ősszel. De aztán pont az volt az a hullám, ahol sokan azt várták, hogy lesznek lezárások, de nem
volt lezárás, ugye?
De nem volt.
Szeptemberben volt lezárás, ha jól emlékszem, mert még mindenki elmehetett nyaralni, és ahogy visszaért.
Igen, még nyáron volt nagy nyüzsi megint.
De hogy az meddig tartott? Nem tudom, azért szerintem az ott még begyűrűzött, tehát annyira nem lep meg, hogy,
lehet,
idén,
hogy akkor még nem
idén nagyobb a mozgás. Fel a... Meg az, hogy az emberek pánikvásárolnak, hát persze, hogy pánikvásárolnak, hogyha nincs benzin a kutakon, akkor ez egy...
Vagy jön a hír, hogy nem lesz.
Ez egy elég átlagos reakció, mint ahogy a kristálycukor eltűnése és a többi is teljesen kiszámítható és előre látható.
Na de most akkor utáljuk-e a mű kéziváltót és a mű kuplumpedált?
Hát most hogy jön ide?
Hát úgy, hogy kiársapkáztuk magunkat már, most már tényleg 36 perce erről ógunk-bógunk.
Ez egy jó kérdés, tehát én próbáltam ma egy kis cikkbe ennek hangot adni. Máté szerint nem túl sikeresen, illetve a felhívás nem sikerült a kerinkőre, mármint a cikkel olvasására.
Én azt mondtam, hogy a címlapon nem annyira
vonzó.
Nem annyira vonzó, igen, mint lehetne. Lehet.
Igazad lehet, pedig szerintem a téma érdekes volt, mert a Toyotánál voltunk kint a múlt héten, ahol ő bemutatta a jövőjét, hogy hogyan is képzelik a jövőjét, ebben bemutatták a CHR-nek a alsó középkategóriás SUV-juknak a legújabb tanulmányát, hogy olyan tudják átformálni az amúgy eléggé forradalmi kinézetű típust. Akkor mutattak egy új, szintén azt mondja, hogy igen, C-szegmenses, tehát szintén alsó-közép kategóriás, tehát ez a 3,50 centi körüli SUV, elektromos SUV tanulmányt, bemutatták a Priust, és bemutattak még egy valamit, újra bemutatták pontosabban, mert először az autót már tavaly decemberben megmutatták a közösségnek. Micsoda?
3,50 méter?
Nem, 4 méter 50, bocsánat, 4 méter már úgy látszik később, nekem nem tudom mihez képest, 4 méter, bocsánat, 4,40 méter, 4,50 méter.
4 méter alatt.
Nem, azért. Az a baj, az volt bennem, hogy régen, még nem olyan régen, 4,35 méter volt ez az érték.
Igen.
És itt meg volt a hármasnál leragadtam, és belegabajodtam, bocsánat, tehát 4,40 méter, 4,50 méter körüli autó kategóriáról beszélünk, ugye a CHR is ebbe tartozik, meg ez az új, ami CHR-hoz ugye az hibrid, és az is lesz, illetve készül majd belőle konnektoros hibrid, ez lesz benne az újdonság, konnektorról feltölthető hitünk, nem csak ez az úgynevezett öntöltő hibrid, bemutattak egy villanyautót ugyanebbe a kategóriában, és a Priust, és egy sportautót, amit eredetileg, tehát én azért nem akartam neki túl nagy feneket keríteni, hogy így mondjam, mert ezt tavaly decemberben mutatták be ezt az autót, bizonyos alapadatokat elmondtak róla, most az volt az újdonság igazából, hogy ebbe az autóba mindent megpróbálnak belepakolni, hogy a korábbi szupersportoljuk autójuknak, illetve az Lexus vonal, a Lexus Elefának legyen egy méltó, már elektromos utóda, nem is fog most megjelenni, csak legkorábban 3 év múlva. De hogy ami engem megragadott, hogy mennyire elmentek abba az irányba, hogy gyakorlatilag az autóba minden szintetikus, tehát Azt már megszoktuk az autóban, hogy például a gázpedál szintetikus, ugye mindenki tudja ma már, hogy egy modern autóban nem közvetlenül nyitogatjuk a folytószelepet, hanem csak a pedált nyomkodjuk, a folytószelepet meg már egy villanymotor nyitogatja annak megfelelően, hogy a számítógép hogy dönt, hogy nem lesz környezetszennyező az autó mozgása, de szintén egy kicsit szintetikus, mondjuk én szerintem legalábbis az elektromos kormány, főleg az első kiviteleiben, ma már sokat javítottak rajta, de ugye a Toyota, és itt ez a sportautó is oda jutott volna, vagy oda jut, és erről szólna a cikk, erről is szólt volna a cikk, hogy például a kormánya is teljesen olyan lesz, ami csak vezetékeken keresztül kormányozódik, ami nagyon furcsa manővereket tud bemutatni. Most például, mivel nekem volt szerencsém ezt korábban kipróbálni, most itt kint ezen a bemutatón megmutattam a kollégáknak, és hogy milyen vicces az, hogyha alá szedjük a kereket, majd kikapcsoljuk az autót, a kormányt egyenesbe állítjuk, de a kerék alászedve maradt, hiszen a kerék és a kormány között nincs mechanikus kapcsolat. Ugye ma ez nagyon sok, egy 2 évvel ezelőttig kötelező volt, tehát nem lehetett eltérni, tehát amennyit a kormány fordult, nagyjából annyit el kellett a keréknek is fordulni, de itt most azt a helyzetet képzeljük el, hogy a kormány alapállásban áll, viszont a kormány mondjuk alá van szedve balra, és olyankor bekapcsoljuk az autót, akkor a következőt lehet tapasztalni, a kormány ebből a középső állásából egyszer csak, mintha valami szellemkéz, láthatatlan szellemkéz ragadna meg, elkezd fordulni, és befordul abba az állásba, ami megfelel a kerék állásának. Hát ez szerintem elég látványos, meg eléggé mutatja azt, hogy köze nincs a kormánykeréknek, ami már nem is kerék, hanem csak egy ilyen szarvkormány, a kerekekhez. Nincs. Tehát csak tényleg csak dróton megy egy jel, azon kimegy. Most itt a probléma az, és ezt majd mindjárt elmondom a következő ilyen fejlesztési tételnél, hogy jó, de akkor hogyan lehet a kormányba az érzeteket közvetíteni? Na most a Lexusnál erre is kitaláltak azt, hogy felirakják érintkezőkkel a lengőkarokat, és ezek a jelek jönnek föl a kormányra, a kormány közelébe, a szarv kormány közelébe telepített motorhoz, ami kis lökéseket, bizárgetéseket, egyéb ilyen dolgokat idéz elő, ami olyan, mint amit éreznünk kéne, ha olyan kormányunk lenne, ami vas kapcsolatban, acélos kapcsolatban áll a kerékkel.
Amióta villanyrásegítés van, azóta ezek megoldható dolgok egyébként is, nem? Tehát, hogy az ilyen visszajelzések, meg rezgetések, ezek eddig is voltak.
Hát persze, pontosan.
Igen, csak alapfokon szerintem.
Hát nem teljesen alapfokon, mondjuk sajnos én nem próbáltam, pont a Zsoltnak volt alkalma egy ilyenen részt venni, méghozzá itt a Driving Campben, ahol megmutatták neki, azt hiszem BMW egyesen reprodukálva, hogy milyen a kormány nyersen, tehát nulla rásegítéssel, és úgy, hogy az elektromos szervó különböző térképeket, tehát különböző programokat, különböző beállításokat kap, és az egyikkel döglött, a másikkal élő, persze, tehát, de ott volt egy ilyen fizikai probléma is, tehát én például ezt is próbáltam itt kifejteni ebbe a cikkbe, hogy ugye sokszor ezt az elektromos szervókat a meglévő felfüggesztésekre próbálták rárakni, ami azért volt egy probléma, mert ugye ezek a villanymotorok közvetlenül fogaskerékkel csatlakoztak, vagy a kormánytengelyhez, vagy alul a fogasléchez, ami azért volt gond, mert ha a kerékről jött föl valami jelzés, annak ugye nem csak a lengőkarokat kellett megmozdítani, meg a kormány összekötőket, hanem a villanymotornak a forgó részét is el kellett forgatni. Tehát megjelent egy olyan plusz terhelés a rendszerben, ami megnehezítette ezeknek a jeleknek az érkezését. És ezt nem mindenki vette észre, illetve nem mindenki fetszölte be pénzt. Volt olyan gyártó, aki, igen, ezt a cikkben meg is neveztem, aki szerintem egyből beletette, tehát fölismerték ezt a problémát, és már a legelső generációnál úgy építették fel az egész futóművet, hogy ez a jelzésrendszer ez működjön, de ami még érdekesebb ebbe a Lexusba, és ott egy kis filmet is beletettem, meg megpróbáltam elmagyarázni, hogy körülbelül mi az érdekesség ebben, meg hogyan működik ez, hogy a japánok úgy látják, hogy a japánok szeretnek játszani, tehát ők voltak az elsők, akik ezeket a szintetikus hangokat is elkezdték beleépítgetni az autókba, tehát hogy mondjuk egy 4-hengeres motor úgy szóljon, mint a 6-hengeres lenne, stb. 6-hengeres V például, vagy 8-hengeres V, hogy kéziváltót tesznek úgy a villanyautóba, hogy váltó köz, méghozzá kuplunk pedállal súlyosbítva, tehát, hogy minden szinten megadják azt a vezetési élményt, tehát ők abban gondolkoznak, hogy sokak számára az lesz a vezetési élmény, ha kézzel kapcsolgathatnak még a villanyautóban is, és mindezt úgy, hogy nincs mögötte valójában váltó, nincsen kuplunk, mert a villanymotor az ugye a lassító áttételén csak a kerékkel van kapcsolatban, semmi nincsen, de, és ehhez képest ők hogyan próbálják megoldani azt, hogy a váltónak a mozgatása, a kuplunk pedál kinyomása, a fordulatszámmérő mozgása, és a motorhang minden azt szimulálja, hogy te egy rendes kéziváltós autóban ülj.
Na, most én azért nem vonnék első körben párhuzamot a villanykormány, meg a művillanykuplung és művillanyváltó között, mert szerintem a villanykormány az egy olyan technológiai lépés, ami az autógyártónak például azért jó lehet, mert egyszerűbb így gyártani, nem kell az utastér meg a motortér között a tűzfalon átvinni egy konkrét kormányművet, hanem csak kábelkorbácsok futhatnak kifelé a tűzfalon, kevesebb furat, kevesebb probléma.
És bárhova teheti a jobb kormányt meg a bal kormányt, például sokkal egyszerűbb átvinni kormány.
És nyilván most még ilyen szempontból ez gyakorlatilag, tehát hogy az, hogy ez lesz, hát kormány kell az autóban, na, ez a lényeg, hogy igazából ezt most még nem tudjuk megúszni level 5-ön innen, viszont, és ugye ezt el kell valahogy adni. Tehát itt az történik, hogy jó, akkor mondjuk rá azt, hogy sokkal könnyebb megcsinálni a változó áttételt, meg visszajelzések, meg mindent lehet mondani.
A visszajelzést nehezebb megcsinálni, mindegy.
Amit úgy értem, hogy ez ilyen extra visszajelzések a villanymotoron keresztül.
De megoldható.
De hogy ilyen szempontból teljesen más kérdés a villanykéziváltó és villanykuplunk kérdése, hiszen az ugye minden csak nem szükséges. De most akkor...
Neked, de várjál.
De már
ez az, hogy neked. De pont neked, ez az érdekes.
Hogy neked ezzel ilyen alkoholmentes sör per guminő problémáid vannak?
Nem, én ezt becsülöm, hogy ezt megpróbálják. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog sikerülni. Két márka jut eszembe hirtelen, akire kíváncsi vagyok. Ugye az egyik a Hyundai, akik szintén ugyanezen dolgoznak gyakorlatilag. Ők is azt mondják, hogy az N-divíziót nem azért fejlesztették ki, hogy aztán unalmas legyen elektromos vagy hidrogén elektromos formában, üzemanyagcelláson, ugye azzal is kacérkodnak, és náluk most egy aktív program arról szól, hogy lehet ezeket a visszajelzéseket, hogy most az egy váltó, vagy a kormányon át, vagy a gázreakció, vagy a súlypont áthelyeződések, akármi, tehát hogy olyan gék hassanak rád, mint egy benzines autóban, és legyen meg a hangja is hozzá, hiába elektromos. És ez nyilvánvalóan egy elképesztően nehéz munka, hogy úgy szimulálják, hogy ne érezd kamunak, meg hogy elrejtsék az elektromos autó súlyát, mert az a másik feladat, hogy olyan könnyeden mozogjon. Az már inkább a nyomaték elosztásról szól, meg a futóműről nyilván, hogy tudják leplezni ezt a tömeget. De a Hyundai-nál is nagy tervez, meg ugye a Dodge-nál nagyon érdekes, hogy ők hogy fogják leváltani a jól bevált kompresszoros V8-as modellcsaládot. Ugye ők bemutatták az elektromos koncepciójukat, ami leváltja a Challenger-t, meg gondolom a Charger-t is, hogy mi vice versa, tök mindegy. Tehát azt a platformot gyakorlatilag elektromosra váltják, és ugye jött is a fújolás, hogy milyen szarul szól, mert valami műhangja van, és azonnal ki kell adniuk egy sajtóközleményt, hogy azért szól rosszul, mert még nincs kész. Szóval ők is sokat agyalnak azon, hogy egy 800 lóerős ilyen izomautót, hogyha elektromossá tesznek, akkor hogy tudják megtartani a közönségüket, és hogy nem lesz az unalmas. Mert azért lássuk be a mostani elektromos, nagy teljesítményű elektromos autóknál sokszor van az érzés az embernek, hogy gyors, de igazából valami,
igen, de nem közvetít érzéseket,
valami nincs a helyén. És szerintem, mivel sportautókat továbbra is szeretnének gyártani, és jön az elektromos hajtás, meg a hidrogén, vagy akármi más, de a belső égésű motorok, ha nem is teljes egészében, de mindenképpen elektrifikáltan kerülnek majd az autókba. Ezért muszáj ezen dolgozni, hogy ez hogy lesz életszerű, és hogy lesz élvezhető.
Én azért nem hittem volna, hogy ilyen valaha lesz, mert már bőven a belső égésű éra alatt is felmerült az a típusú problémakör, hogy a kézi váltás az gyakorlatilag lassabb is, mint egy rendesen megcsinált, nagyon fasz a dupla kuplungos váltó, illetve hát bonyolult is megoldani azt, hogy ezeket a 7-800-900-1000 newtonmétereket, meg végtelen lóerőket, ezeket át is lehessen vinni egy kéziváltó szerkezeten.
Na de pont ez a jó benne, hogy itt viszont nincs kéziváltó szerkezet, meg nincs bonyolult semmi, hanem az van, hogy te váltasz, és ezt ő szimulálja, hogy te úgy érezd, hogy váltottál. És ez csak egy algoritmus kérdés, hogy ez hogy reagálja le az elektromotor meg a teljesítményt, hogy tehát, hogy beleraknak majd ilyen kis megakadásokat, vagy akármit, hogy ne legyen ennyire lineáris a nyomatékleadás, vagy akármi. Nem tudom, hogy mi a terv, de maga a komplikáció az nem lesz benne ilyen szempontból, hiszen nyilván nem raknak kuplungot a hajtásláncba, és az, ami lassabbá tesz egy manuálist egy dupla kuplungosnál, az nem lesz benne, hiszen nincs is benne dupla kuplungos se, hanem vagy kétsebességes, vagy egysebességes.
Egyébként ez azért érdekes szerintem még, bár pont egy villanyautónál ez kevésbé jön szóba, de lehet, hogy japánok azért is gondolkoztak el ezen az egész témakörön, mert szóba került, hogy az új környezetvédelmi szabványokat, nevezetesen az Euro 7-est nem lehet majd kéziváltóval megcsinálni. Na most, ha nem lehet kéziváltóval megcsinálni, csak automatával, valamilyen automata-szerű szerkezettel, akkor még továbbra is feljön ez az élvezeti probléma, amit szerintem sok magyar autórajongó is oszt, hogy az igazi váltó az a kézi váltó. Nekem például az a példa jutott eszembe, hogy annak idén mi mennyire fél voltunk háborodva, amikor én már nem tudom, melyik generációs M5-ös volt, amit Amerikában lehetett kapni kéziváltóval, Európában csak valamiféle automatizált
az váltóval
árulták, és nem értettük az egész. Hogy micsoda hülyeség, hogy pont az automata váltó ős hazájába, az Egyesült Államokba fogják kéziváltóval
osztogatni. Igen, de az is valami homologizációs dolog volt.
Lehet,
vagy,
ezt már nem tudom.
Hogy
de
ott
ugye,
átment az emissziókon itt volt, meg igen. Nem, vagy valami hasonló.
Igen, hát ez az, hogy elképzelhető, mert ugye az a baj, hogy a kéziváltó az ilyen szempontból veszélybe került. Most lehet, hogy mióta ez az új Euro 7 van, illetve javaslat, mert ugye még nem hagyták jóvá, de ez az engedékenyebb javaslat, lehet, hogy mégis maradhatnak bizonyos kisebb motoros verziókba a kéziváltók, ez majd kiderül, de még eszembe jutott valami az elektromos kormány szervóról, hogy ott is milyen fejlődés történet volt, hogy én szerintem, pedig ezt nem is írtam be a cikkbe, pedig lényeges lett volna, hogy az elektromos kormány szervók bevezetését szerintem azt támogatta még nagyon, mert akkor ugye az autóipar már kitalálta, hogy ő abból akar sok pénzt keresni, mivel már más vonalon nem nagyon tud előre lépni, hogy ezeket a vezetés támogató rendszereket építi az autóba. Márpedig az automata beparkoló rendszer, a sávtartó rendszer, nem a sáv elhagyásra figyelmeztető, hanem a sávtartó, tehát nem a sáv közepén tartja az autót. Ezek, tehát aktív kormányzásra, kormány beavatkozásra van szükség. Ezt hidraulikus szervóval nem lehet megoldani, hiszen persze. Ott először kell a vezetőnek, ott a vezető viszi be az adatot, és tehát a ő generálja a jelet, hogy én fordulni akarok. És a szervó csak arra játszik rá. Az elektromos kormányszervóra viszont egyszerűen áramot küldök, az úgy elfordítja a kereket, ahogy én akarom. Úgyhogy az elektromos kormányszervó csak, ugye ott jelentkezik ez a probléma, hogy ezt megoldjuk, na jó, de mi lesz az érzetekkel, különösen sportos autóknál. Tehát az Elefánál is például ez egy kérdés lehetett, vagy bármelyik másiknál, hogy elektromos szervót teszek bele, jó, de nem engedhetem meg, hogy ne jöjjön vissza, vagy egy BMW-n, hogy a BMW nagyon büszke volt arra, hogy a kormány érzete nagyon jó, nem teheti meg, hogy úgy engedjen ki egy autót a kezéből, egy sportos autót a kezéből, hogy nincsenek benne ezek a bizonyos érzetek.
Egyébként nekem pont ez hiányzott annak idején a legtöbb MX-5 ND tesztből, hogy ugye nekem volt több MX-5-ösöm, és én nagyon szeretem a típust, az összeset, talán még az NC-t is, de hogy
ha nagyon akarod.
Hogy az ND-nél engem az ütött meg nagyon, hogy azért az a villanyszervó az nem sikerült annyira jól, mint amennyire gondoltam, hogy jól fog sikerülni. Ezt a részét ezt teljes mértékben megértem. A másik meg ugye ezzel az elektromos kormánnyal kapcsolatban, hogy ugye ez is egy ilyen mondás, hogy akkor majd lehet szarv kormány csinálni, amit te is mondtál, mivel ugye a Tesla egyszer már villogott. De
az nem ugyanaz volt, vigyázz!
Igen, de hogy majd amikor lesz tényleg annyira változó áttételű kormány, hogy tényleg csak 90-90 fokot tekergesz balra-jobbra, akár egy parkolásnál, akár az autópályán 100 60-nál, na az lesz majd érdekes, és azt kell...
Hát ez olyan...
Azt kell majd nagyon megtanulni.
Ez igen, megtanulni, meg kell, ez mint egy 150 fokot fordul el, tehát nem egész, tehát egy kicsit így lefele lehet fordítani, egy olyan mondjuk 8 óra irányába, vagy talán 7 óra irányába, de többet nem fordul, tehát nem lehet teljesen úgy fordítani, hogy a teteje. Tehát azt akarták, hogy nehogy összegabajodjon a kuncsaknak a keze, igen. Tehát még úgy lehessen eltekerni egyik irányba is, meg a másik irányba is, hogy a két kéz épp csak összeér. Tehát és ez nagyon vicces egyébként pont szűk helyen manőverezni, hogy úgy lehet 90 fokba bekanyarodni, hogy csak ennyit fordítasz a kormányon.
Sosem próbáltam, hogy milyen egy ilyen szarvkormány, de nehéz elképzelnem, hogy az így a kanyonokban, vagy a hegyen így.
A hegyen jó. Tehát az, pont ez az érdekes benne, hogy mivel nincs kapcsolat a kettő között, úgy állítja be az áttétel változtatást, ahogy akarja.
Ezt értem.
Tehát amikor hegyen mész, tehát kanyarogsz a Mátrába, vagy akárhol, akkor
értem,
olyan áttételt csinál, ami...
Maga az érzet, hogy ezt az izét fogod, és ezt tekergeted lendületesen, ez érződik furcsának.
Hát de furcsa.
Pedig lehetnél Michael.
Igen, lehetnék Michael. És látom, hogy én voltam Michael, mert vezettem egy olyan fekete Firebird-ot, és hát elég nagy csalódás volt.
És abban nem volt szarv kormány?
Abban nem volt. Oh. Hát nem volt rendesen megépítve, de ugyanaz a...
Nem volt elvállalva.
Nem.
Na, de most akkor te félsz ettől, hogy most ez rossz lesz? Vagy ugye most jelen pillanatban még egyikünk sem vezetett ilyen villanykuplungos, villanyváltós autót, de minthogyha téged ez aggasztana.
Én azt gondolom, hogy ez az első generációban nyilván gyenge lesz, aztán majd később jobb.
De meg akkor is, hogyha egy elefászerű autóba csinálja meg a Lexus.
Hát de nem, de elefából mennyit adtak el? 400-at, vagy nem tudom?
5-öt. Aztán 500.
De azért jó is.
Oké, csak érted, de ami hozzánk eljut, tehát ez ja, ilyen értem, technológiáknál értem. Mindig az az érdekes,
értem.
Akkor így kipróbálod egy, nem tudom, egy S-osztályban, vagy bármiben kipróbálod, egy Ferrari-ban kipróbálod, hogy oké, de mikor lesz ez benne a, nem tudom, a Golf GTI-ben, vagy valamiben, ami így kicsit kézzelfoghatóbb, és tényleg a Hyundai-ra kíváncsi leszek, tehát hogyha ők azt mondják, hogy már pedig a következő N-modellek, hát ugye a következő, ami kijön, az Ioniq 5N, ami mégiscsak egy crossover, szóval azért attól olyan sokat nem várok. De később, hogyha ennél dinamikusabb, ennyivel ez is gyors lesz, csak tudod, kicsit olyan...
Olyan villany.
Olyan püffet a maga módján. De ha később kijön valami ennél vadabb, akkor számítok rá, hogy a dél-koreai mérnökök ezt jól megcsinálják.
Hát a távol-keletiek szerintem eleve nyitottabbak ezekre a fajta játékokra. Tehát most az elefánt is emlegettünk, most eszembe jutott, hogy például azon azt is lehetett állítani, ugye abban egy robotizált kézi váltó volt, tehát szerkezetileg, belső szerkezetét tekintve egy kézi váltó rendes kuplungol, ugye a V10-es motor, ami ugye 6 másodperc alatt tudott fölpörögni ezért alapjáratról 9000-re, tehát azért elég gyorsan. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy a váltónál lehetett tekergetni azt, hogy váltáskor mekkorát ráncson. Aztán 10 fokozat volt, vagy nem tudom mennyi. Tehát ott egész puhán is menni, de azt akartod, hogy érez minden váltást, akkor föltekerted, és az, úgy hátba vágod minden fokozatnál, ahogy gyorsítottál, hogy automatán dobál, illetve kézzel is húzgálhattad. Tehát,
ez az, amit a korai Lamborghini Aventadorok nem tudtak állítani, hanem az volt, hogyha lassan mentél, akkor így rántott egyet, ha meg gyorsabban, akkor kevésbé. Viszont a McLaren csinálta ugyanezt, csak ők ugye egy dupla kuplungossal, szóval azzal nem volt nagy vasszizdasz, de ott tényleg az volt, hogy tekergethetted a váltóbeállítást, és ott is az volt, hogy pályaüzemmódban így direkt rántott egyet a gerinceden, hogy érezd a törődést, pedig teljesen fölösleges volt, tehát nem kellett.
Igen, ez sem, igen. Csak nem volt, gyorsított.
Nem volt funkció, de úgy jól hátba.
De az érzetek, tehát itt jön ki az, hogy az érzetekre mennyire akarok rájátszani, és szerintem ebbe az a, én azt látom, nem bizonyítan bölcselkedek, bocsánat, azt fogok, azt hiszem, de most ez jött rám, hogy aki egy ilyen beül be, tehát megint az a probléma, hogy aki például olyan autóba ült csak, amiben már ilyen villanygáz van, meg villanyszervó van, annak például fogalma nincs arról, hogy mondjuk egy régi Alfa Romeo-nak a fogasléces közvetlen kormánya szervó nélkül milyen érzeteket tudott közvetíteni, annak a motorja hogyan tudott fölpörögni, amikor annak ugye Bovdennel kinyitották.
Drótok és rudazatok.
Igen, drótok, rudazatok, stb. Tehát egyszerűen, és ugye neki már az is jó, hiszen abba azt szokta meg. Tehát így, ha valaki például egy ilyen autóba, tehát ugyanez volt egyébként a tapasztalat ezzel a villanykormány, ezzel a teljesen vezetékes, nem villany, hanem ezzel a vezetékes, tehát fémkapcsolat nélküli kormány, tök külön jár a bizonyos helyzetekben a kormányszarv, meg a kerék, hogy hogy az is olyan, hogy nekem furcsa volt, főleg lassú menetben, mert ugye amikor országúton kell kanyarodni, meg autópályán, akkor úgyis olyan átételt fog beállítani, hogy megint csak ilyen finom mozdulatokkal.
Amihez hozzá vagy szokva.
Így van, gyakorlatilag amihez hozzá vagy szokva. A baj akkor kezdődik, amikor mondjuk egy derékszögű parkolóba kell, vagy egy halszálkás parkolóba kell beállni, és ahol megszoktad, hogy korábban így tekergetted a kormányt, itt meg ennyit tudsz rajta fordítani, és az autó is egy kicsit emiatt más, hogy talán igen, mindenki azt a hibát követte el, amikor csinált, hogy túl korán rántotta rá a kormányt, és ezzel az autó oldalával például elvitte a kijelölő bordát. Viszont aki ezen tanul meg vezetni, tehát eleve megtanulja, hogy ez hogyan, tehát, és nem is vezet másfajta autót, annak meg lehet, hogy pont egy hagyományos autó lesz a furcsa, és azzal fog állandóan problémázni.
Igen, ezen én rohadt sokat gondolkoztam, mert oké, vannak olyan emberek, én is ismerek olyan embert, aki azt mondta, hogy hát én még nem is láttam ilyen autót, hogy a kulcsot be kell dugni a kapcsolóba, és akkor így te indítod be. Na, nem például, gombot kell nyomni, de ez egy ilyen praktikus kis hülyeség, tehát hogy ez semmi extra.
Képzeld el egy régi Saabban.
Kézifék! De hogy ez tényleg egy olyan dolog, aminek konkrétan óriási hatása van arra, hogy valaki mennyire tudja majd vezetni egyiket vagy másikat.
Igen, de én nagyon kíváncsi leszek erre ezeknek a megjelenésére, arra is, hogy például én hogyan tudok majd viszonyulni hozzá, meg hát egyáltalán az embereknek mennyire fog tetszeni, de azt például tényleg nagyon sajnálnám, ha például az érzetek azért elvesznének az autókból, tehát megint az jutott, egyébként én is a cikkemben azt hiszem a Mazda MX-5-öt emlegettem föl, mint etalont, én most ugye legutóbb az új generációt vezettem, és az volt számomra megdöbbentő, hogy a legkisebb motorossal mentem, ami 1500 köbcenti, 4 henger, 136 lóerő, ha jól emlékszem, de lassan menni is, az egész MX-5-ösben az a csodálatos, hogy nem tudsz olyan lassan menni, hogy ne nyújtson olyan élvezeteket, ne érezd az autó minden porcik, minden mozgását, bármiét a kormányon, az oldaladon, az ülésen keresztül, tehát érzed azt, hogy együtt élsz az autóval, tehát amit a japánok mondanak róla, most nem akarom itt idézni őket.
A Jinbe itt állt.
De ez az az érzés tényleg, amikor egy vagy az autóddal, amikor te is a része vagy, és ezt az érzést én nagyon sajnálnám, ha csak azért meghalna, mert mondjuk hajtásmódot váltunk. És látszik, hogy a japánokban például megvan erre a hajlam, mint ahogy az MX-5 is például, már megint MX-5-özünk, már csak az Antik hiányzik a Priuszával, na mindegy, hogy...
Az új Prius nagyon szép.
És le is gyorsulja azt az
hogy MX-5-ös. A japánok ezt bele akarják vinni.
A PHEV.
Hogy a japánok ezeket az érzeteket meg is akarják tartani, és bele is akarják vinni. Az autóban mondjuk hozzá kell tenni, hogy a japánok ugye nagy játékosok, tehát imádnak mindennel. Játszani nekik ez egy olyan dolog, ezért is jelentek meg például ezek a V8-as hangok a háromhengeres autóinkban.
És a Bianchiban milyen a kormánymű?
Hát közvetlen, de...
De nem úgy.
De azért van holtjátéka. Nem tudom, a Bianchi az mindig olyan, hogyha egy modern vagy gyors autóból így átülsz, akkor egy első pár méteren olyan, mint hogyha valami nem működne, pedig ez csak ilyen. De az biztos, hogy ott tudod, hogy mi történik. Azt is tudod, hogyha valami nem stimmel, azt is tudod, hogyha épp nem tudom, nem boldog, mert túl meleg van, és tehát, hogy még a lóerőket is meg tudod számolni a hőmérséklettől függően, hogy a hideg levegőtől jobban megy, a meleg levegőtől egy kicsit kevésbé megy, a féket meg taposni kell.
Mondjuk ezeket is meg lehet csinálni szintetikusan, tehát mondjuk egy villanyszivató.
Igen.
Na például.
Csak az érzet kell. A szivató az pont nincs, mert az már egy ilyen vákumos,
nem.
Vákumos rendszer. Az csak az enyémben ki lett iktatva, mert az ugye sosem működik, úgyhogy...
Sosem jól. Sose, ha működik, akkor se jól.
131-es fiatalon sem működött.
Ez egy mikori, micsoda?
Ez egy 85-ös A112. De hát a motorja az már nem teljesen gyári, mert ugye Alex az Alfariumban épített bele egy ilyen egy literes fél abart dolgot. Gyakorlatilag egy abart motor, csak a blokk az nem abart, hanem a 964-es, de más dugattyúk, abart vezérműtengely, meg azt hiszem 34-es Weber van rajta.
Ezt elvisszük erőmérőzni.
Hát jó lenne. Derítjük ki.
Még egyet elfelejtettem mondani, hogy ahogy ennél a Lexus izénél, ennél a sportkocsinál, nem ugye tudjuk, hogy 1000 lóerő fölötti lesz biztos teljesítményben, hiszen azt mondták, hogy 2 másodperc plusz idő alatt gyorsul 100-ra. Mit akarok mondani? Ja, hogy a fék is vezetékes lesz, csak hogy minden stimmeljen, tehát a kormány is, a váltó is, a fék is,
redundáns rendszer.
Buyer. Majdnem úgy, mint a repülőkben, de hát ott is működik valami.
Igen, egyébként, amit így érintettél fél mondat erejéig, hogy egymásra épülnek a rendszerek, tényleg az van, hogy minél több ilyen funkciót, kényelmit, vagy biztonságit, vagy szórakoztatót akarnak beleprogramozni egy autóba, annál inkább az kell, hogy ezek a rendszerek így működjenek. Mert ahogy mondod, ha nem elektromotorok mozgatnak mindent, hanem kábelek és rudazatok, akkor a számítógép egyszerűen nem tud hozzányúlni úgy, mint így. És ugyanez van a nyomatékelosztással is, hogy persze lehet mechanikusan így meg úgy, de onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag a négy kereket külön szabályzod, másra van szükség.
Nyeglaúnak mindjárt el kell mennie, úgyhogy köszönjünk el. Viki, szerinted jó lesz, vagy nem lesz jó az a villanyváltó? Mondd el!
Ja. Szerintem jó pofa lesz, majd meglátjuk, hogy egyáltalán megcsinálják-e, mert ugye például az jutott ez, hogy a Teslát is jó vezetni, tehát már ott is sikerült azért elég jól megközelíteni a vezetésélményt, abban nincsen váltó. Kérdés, hogy egyáltalán tényleg ez a kézi váltóhoz való ragaszkodás, ez megmarad még 3-4-5 év múlva?
Meglátjuk.
Alig hinném egyébként.
Hát majd kiderül.
Hát, köszönjük szépen.
Köszönjük.
Petrány Máté,
ciao.
Gajdán Miki, én pedig Szerkúdi Ákos voltam. Sziasztok!
Hello!
A műsor támogatta a használtautó.hu.
A műsor a Béton partnere.